Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy az Úr Jézus nevében szólíthatunk meg téged így, aki által közénk jöttél ebbe a világba. Hálásak vagyunk neked a te kimondhatatlan szeretetedért, amelyel meglátogattál bennünket, és Jézus Krisztusban még az életedet is értünk adtad. Az ő nevében könyörgünk ezen az estén is, hogy hallgass meg imádságainkat. Urunk, köszönjük neked az éneket, amivel az imént magasztalhattunk téged. Hálásak vagyunk a régi énekíró szavainak, mert valóban úgy van az, hogy a te szavad mindenre elég. Urunk, a te szavad olyan erő, hogy létrehozta ezt az egész univerzumot, létrehozta ezt az egész mindenséget, a saját életünket. És sokszor érezzük azt, hogy a mostani világban a szavak elértéktelenednek. Ugyanakkor, ahogyan énekeltük is, mi tudjuk, hogy a te szavad élő erő, és neked csak egy szót kell szólnod, és meg vannak bocsátva a bűneink. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez nem csak szöveg, nem csak beszéd, hanem átélhető, megtapasztalható valóság. Mint annak az egykori parázna nőnek, akit rajta kaptak, és akit elé cibáltak, csak annyit kellett mondani, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél, én sem ítéllek el téged. Urunk, tudjuk, hogy a te bűnbocsátó kegyelmed bennünket is ugyanígy felszabadít. És így jövünk eléd ezen a bűnbánati istentiszteleten, megvalva vétkeinket, és könyörgünk, hogy ezt a felszabadító szót közöld velünk ma. És imádkozunk azért, hogy terjeszt ki a mi látásunkat, tekintetünket e földi hétköznapi életekről sokkal magasabb szférába, a te mennyei dicsőségedbe emelj bennünket. Így kérünk, Urunk, hogy fedezd el hitványságainkat, és bocsásd meg bűneinket Jézusért. És mondd nekünk is, megbocsátattak bűneid. És adorunk annak a bizonyosságát, hogy miénk a menny örökre. Így könyörgünk, hogy légy közöttünk. Áld meg együttlétünket, a veled való közösségünket. Szeretnénk a te kegyelmedben ma is elmélyedni. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írt leveléből, a 4. rész 13-tól 18-ig terjedő verseiből. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az ígékkel. Kedves testvérek, óriási dolog egy lelkipásztor életében, amikor egy gyülekezeti tag, vagy nem gyülekezeti tag, de egy ember érdeklődik. Ez egy fantasztikus élmény, amikor azt látjuk, hogy valaki kérdez. És nem azt kérdezi meg, hogy hát tiszteletes úr, mennyi önöknél az egyház fenntartói járulék, vagy hogy hánykor kezdődnek az Isten tiszteletek, meg ehhez hasonló, hányan járnak templomba, meg ilyeneket méregetnek, hanem amikor ezen túllépnek. Persze ezek is fontos dolgok, de hát ezek mégiscsak úgy a hétköznapi életünkhöz tartoznak. Úgy érzem, jobban. De amikor valaki arról kérdez, hogy mi van a halál után, amikor valaki ezt a kérdést felmeri tenni, az nagyon jó dolog. Megmondom őszintén, hogy óriási érdeklődést látok az emberekben. Én például a fodrásznál szoktam ehhez hasonló dolgokról beszélni. Előkerül. Ismernek, tudják, ki vagyok, és azt szoktam megfigyelni, hogy én nem szeretek a fodrászszékben beszélgetni, de mindig valamit kérdeznek, és többen dolgoznak abban a fodrászatban, és valaki biztos, hogy mindig e felé eltereli a témát. Mindig van valamilyen olyan kérdés, ami nem úgymond egyházi, nem az egyház fenntartóiról szól, hanem inkább arról, hogy Istennek mi a terve a világgal, vagy az én életemmel, és így tovább. És ez annyira jó dolog. Mert ilyenkor érzi azt az ember, hogy na, ezért küldettünk, ezért vagyunk. Ugyanakkor azért is kérdeznek, mert van az emberekben bizonytalanság. Van érdeklődés, de van bizonytalanság is. És hát vannak sokan, akik pedig tagadó állásponton vannak, hogy nincsen örök élet, nincsen feltámadás, és így tovább. Kedves testvérek, azt mondja Pál apostol, hogy nem szeretné, hogyha tudatlanságban lennének a gyülekezeti tagok, a tesszalonikaiak. Tudatlanság az egy elég rossz dolog tud lenni. Kényelmetlen. Milyen kényelmetlen például az, amikor meghívnak mondjuk egy összejövetelre, valami nagyon, hadd mondjam, egy puccos helyre, és nem tudjuk hirtelen, hogy akkor a sok evőeszköz közül melyikhez nyúljunk először. Vagy fordítva is meg szokott történni, hogyha keresztényekhez ülnek be nem keresztények, és akkor leülünk enni, és akkor az illető annyit mond, jó étvágyat, és már eszik is. És olyankor mondjuk, hogy hát akkor imádkozzunk. Akkor olyan kényelmetlenül érzi magát, mert nem tudta, hogy a hívő emberek szoktak imádkozni evés előtt. Aztán kényelmetlen az, amikor valaki felvesz az autójába valakit, egy stoppost mondjuk, és az nem tudja bekapcsolni a biztonsági övet. Volt már erre példa az én esetemben is, hogy nem tudta egyszerűen, hogy hogy kell használni. És szegény tudatlan szégyelli magát. És kényelmetlen az is, amikor valakivel elkezdünk viccelődni, és akkor, ha az nem veszi a vicceket, és kiderül, hogy éppen gyászol. Nem tudtuk. Ezek mind olyan dolgok, amikben kényelmetlenül érezzük magunkat, pedig semmi rossz szándék nem volt bennünk. Nem akartunk megbántani senkit, csak tudatlanok voltunk. De amiről Pál beszél itt az igében, az bizony nem csak kényelmetlenséget jelentő tudatlanság, hanem ez kétségbeejtő. Ez kétségbeejtő tudatlanság. És ezért beszél Pál apostol a feltámadásról, hogy ez legyen a gyülekezeti tagok számára vigasztalásul a kétségei között. Tesszalonikában ugyanis úgy tűnik, hogy a hívők kétségbe estek. Azt tapasztalták, hogy az emberek elkezdenek meghalni. Ők meg abban reménykedtek, hogy Jézus jön mindjárt vissza. Emberek megtértek, és aztán mindenki meg volt győződve, hogy jön az Úr, visz magával. És egyszer csak azt tapasztalják, hogy ez a jó hívő meghalt. Hát akkor most ez hogy van? Nem volt hívő mégsem? Vagy nem igaz az ígéret? Ott vannak tudatlanságban, és a tudatlanság miatt kétségbe esnek, rettegnek, és nem tudják, hogy hogy is lesz ez. Kedves testvérek, talán nekünk is kérdésesek ezek a dolgok. Mi lesz azokkal, akik meghaltak, akik már előre mentek ezen az úton? Elgondolkodtat bennünket egy-egy temetés, különösen, hogyha valamelyik szerettünket veszítettük el. És személyesen is érint a kérdés, hogy mi lesz velem. Pál azonban megnyugtat, és azt mondja, nem akarom, hogy tudatlanságban legyetek. És az azt jelenti, hogy ezek szerint nem kell tudatlanságban lenni, van biztos ismeret, van biztos tudás. Nem spekulációkra, sejtelmekre kell hagyatkoznunk. Mi az, amit tudunk? Azt tudjuk meg az igéből, hogy Jézus meghalt, és azt is tudjuk, hogy feltámadt. Jézus Krisztus az Isten fia, az egyetlen, ártatlan, bűn nélküli, aki meghalt. De úgy halt meg, hogy magára vette a bűneinket, bűnné lett értünk. Odaadta az életét helyettünk a kárhozatra. Neki sosem kellett volna megtudni azt, hogy mi a halál, hogy mi a bűn, hogy mi a kárhozat. Sosem kellett volna megtudnia. De ő azt mondta, hogy én ezt vállalom. Vállalom értetek, és vállalom helyettetek. Van egy film, a Ryan közlegény megmentése, ami nagyon véres film, a II. Világháborúról szól, egy ottani csatáról, nyilvánvaló, hogy sok benne a verekedés, halál. És aztán ennek a filmnek az a lényege, hogy kiderül, van egy család, ahonnan az összes bevonult férfi ember meghalt. Az apuka, a testvérek is, egyetlen egy férfi van, egy fiatal srác, aki még él, ott van a fronton, és akkor elhatározzák, hogy ezt a fiút meg kell menteni, ne halljon ki a család. Ne halljon ki ez az egész család az ő halálával. És akkor elindul ez a kis különítmény, természetesen senki sem örömmel megy ebből a különítményből, ebből a szakaszból, hogy megmentsék ezt a fiút, és aztán sok-sok küszködés, meg harc közepette végül rátalálnak. És ami döbbenetes, hogy amikor megtalálják, és végre közlik vele, hogy eljöttünk, hogy megmentsünk téged, akkor ő mit mond? Hogy ő nem megy haza. Ő nem megy haza. Hát ő azért jött a háborúba, hogy harcoljon a nemzetért, a hazájáért, a honfitársaiért. Ő nem akar hazamenni. És akkor ott vannak kétségbeesve ennek a szakasznak a tagjai, hogy ember, hát az életünket kockáztattuk, érted? Te meg azt mondod, hogy nem jössz haza, ilyen nincs. És a film azzal zárul, hogy végül ennek a szakasznak minden tagja meghal. Mindenki. Ő marad egyedül. Tényleg megmentik. És mindegyik a halála által, a halála révén menti meg ezt a fiút. És ennek a mentőcsapatnak a vezetője a saját halál előtt azt mondja ennek a fiúnak, érdemelt ki. Élj méltóan. Mi nem térhettünk haza, de te meg vagy mentve. Te menj haza, és élj enne ez méltóan. Érdemelt ki a mi halálunkat, a mi áldozatunkat. Testvérek, Jézus is így mentett meg bennünket, hogy értünk jött, az életét adta értünk. Nekünk kellett volna bűneinkért a büntetést elszenvedni, de ő magára vette. Eljött értünk. És azt mondja, hogy itt vagyok, azért jöttem, hogy megmentselek. És hogy az ember nézi azt a filmet, az jut az eszébe, hogy lehet ilyen tökkel ütött. Menjen már! Azért van ez a sok szenvedés. És nekünk, Jézus azért jött, hogy megmentsen. Ugye milyen döbbenetes, amikor valaki azt mondja, engem ez nem érdekel. Nem hívtam. Az én életem. Van, aki azt mondja, úgy rontom el, ahogy akarom. Sajnos vissza lehet utasítani a kegyelmet. De ha elfogadtam Jézus értem való halálát, akkor számomra életbe lép a második megállapítás, a második tudás, hogy Jézus nem csak meghalt, hanem fel is támadott. Ha Jézussal egyesültem a halálában, ha elfogadtam azt, hogy ő feltámadott, hogy ő meghalt, akkor a feltámadásában is kétség kívül részesülni fogok. Viszont aki elfogadta az Úr Jézusnak a kegyelmét, hiszi az Úr halálát és feltámadását, annak is meg kell halnia még egyszer, de már csak test szerint, mert az új, az örök élet már elkezdődött benne itt a földön. A testi halálunkkal a földi hitünk beteljesedik, látássá és valósággá lesz. Reménységünk beteljesül, és a bűnös testet, gondolatokat levetjük örökre, nem lesz többé kísértés, bűn, csak boldog és örök élet az Úrnál. És aztán még ennél is több konkrétumot mond Pál apostol Jézus visszajöveteléről. Azt mondja, hogy akik Krisztusban haltak meg, azok fel fognak támadni. Aztán azt is mondja, hogy a Jézusban hívők el fognak változni, minden bizonnyal valahogy úgy, mint ahogyan ő maga, az Úr Jézus ott fenn a megdicsőülés hegyén. Akik akkor élni fognak, amikor Jézus visszajön, azaz lehet, hogy éppen mi nem fogunk meghalni. Testi halál nélkül mehetünk az örökké valóságba. Ez talán még inkább egy olyan dolog, amit olyan nehezen tudnak az emberek elfogadni, és talán éppen azért, mert olyan régen nem történt meg. De nekünk minden percben, minden pillanatban erre készen kell lenni. Mind a feltámadott, mind az elváltozott hívők aztán elragadhatnak felhőkön az Úr elé, és örökké vele leszünk. Ez a mi vigasztaló reménységünk. Jézus azt mondja, aki az én beszédeimet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van. Nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életbe. Testvérek, nem baj, hogyha vannak kérdéseink, de az Úr adott válaszokat is. És ő nem akarja, hogy tudatlanságban legyünk. Mert a tudatlanság sokszor kétségbe ejt, félelmet okoz, és azt akarja, hogy legyen teljes a hitünk. Ma ezzel akar vigasztalni, és ezt az ismeretet tudjuk ne csak a fejünkbe, de a szívünkbe is beírni. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy eljöttél értünk ebbe a világba, hogy bennünket megments és megszabadíts. Köszönjük neked, hogy te engedelmes voltál az Atya akaratának, és ott hagytad a mennyei dicsőséget miattunk. Köszönjük, Urunk, hogy az utolsó pillanatban sem léptél vissza, hanem mindvégig kitartottál mi mellettünk, a te ellenségeid mellett, és a szabadítást, a kegyelmet éppen a te halálod által szerezted meg nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem maradtál a sírban, hanem feltámadtál, és a te feltámadásod a mi feltámasztatásunknak is bizonyossága. Úr Jézus, azt látjuk, amikor valakinek a ravatalánál állunk meg, hogy itt vége van mindennek. Segíts nekünk, Urunk, ezen túllátni. És add, hogy legyen a szemmel látható tapasztalaton túl olyan élő reménységünk, amely bennünket átsegít, átvezet a legnagyobb kérdéseken és kétségeken, és add, Urunk, a te ígédnek a bizonyosságát. Urunk, a szó sokszor azt mondjuk elszáll, de a te szabad örökké megmarad. Erre a szóra, erre az ígére alapult minden, amit mi tapasztalhatunk a földön, az egész világegyetemben. Segíts, Urunk, hogy ugyanolyan szilárdan ráállhassunk a te ígéreteidre, kijelentésedre, mint ahogyan itt a földön állunk a talpunkon. Könyörülj rajtunk, Urunk, vedd el kétségeinket, és adj nekünk bizonyosságot afelől, hogy megbocsátottad bűneinket, és az örök élet reménységével árassz el minket. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.